Füles bagolyolvasó, Szabó Magda, a vendég. Az út, amely alig tartott tovább 5/4 óránál, még reálisan kurta idejénél is kurtábbnak érződött. A löncshöz hozzá se bír nyúlni, csak a bort kortyolta csillapíthatatlan szomorúsággal. Mikor a táblán megjelent a felirat, amely arra kérte a repülőgép utasait, hagyják abba a dohányzást, és kapcsolják be biztonsági köveiket, alig tudta megrögzíteni az övét, úgy reszketett a keze. Anna sírását még őrizte az idegrendszere. Még csak nem is célzott rá otthon, miért szánta rá magát egyszer csak erre az útra, még hozzá úgy, hogy nem hozza magával sem őt, sem a gyerekeket, de ismerte Annát, tudta, mint annyi mindent, ezt is kitalálta róla már, sejti, mit tervez, sőt lehet, hamarabb tisztában volt vele, mint ő, a férje, legfeljebb nem beszélt róla, ahogy egy elkerülhetetlen, várható tragikus eseményről egy idő múltán már nem is tárgyalnak az érintettek, hanem várják, hogy bekövetkezzék, s végre elkezdhessenek gyógyulni és feledni. Mikor először jött rá mellette az a leginkább légszomihoz hasonlító állapot, amelyet az emigránsok mind ismertek a maguk válságaiból, ami arra bírta, hogy cége érdeklődésére volna-e kedve egy időre elhagyni Rómát, és hamburgi részlegükben folytatni a munkát, azonnal igennel feleljen, Anna még örült is. Úgy képzelte, a klíma nyomasztja otthon, Hamburgot talán jobban elviseli majd. Róma éghajlata sok idegenre hat rosszul, nem csak bágyaszt, ideges feszültséget, depressziót is okozhat a hajdani mocsarak helyén keletkezett város, ahonnan nincs mindig alkalmuk kimenekülni a tengerhez. Hamburgban valóban jól érezte magát eleinte, friss lett megint, érdeklődő, majdnem vidám, csak ott meg sokat esett az eső, egy idő múlva a folytonos nedvesség deprimálta, panaszkodott, reumás lesz itt. Nem is szeretett kimozdulni az otthonukból, amelyet, bárhol laktak, Rómában, az olasz vidéken, vagy külföldön, mindenütt egyformán kellett berendeznie Annának, az ő madaras virágos szőtteseivel, csergéivel, mázos csuprokkal, tányérokkal, egy könyvtárnyi magyar könyvvel, és asztalán mindig ott kellett állnia a magnetofonnak, amelyet Anna számtalanszor elindított napjában, hallgatta a rábeszélt szöveget, a primitív magyar nyelvleckéket, amelyek napi anyagát ő mondta szalagra, hogy a gyerekek és az asszony megszokják a hazai beszédet, megtanulják, hogy kell kiejteni a szavakat, a neveket, s hibátlanul meg tudják majd szólítani az otthoniakat, ha találkoznak. A lemezjátszónak az ágy mellett volt a helye, Annát a különös dallamok a gyarmati népek zenéjére emlékeztették, s mindig meglepte, ha lefordította neki, mi dalol az énekes, milyen alapjában véve követhetetlen mondatokat, mintha egy-egy dal nem is volna más, csak értelem nélküli bájoló szöveg, s valaki a szenvedély, vagy a keserűség olyan fokán nótáznék, ahol az indulat már elemeire robbantotta az összefüggéseket. Nagyobbik lányuk Rómában született, a kicsi már Hamburgban, óvodába Stockholmba kerültek, mert egy idő múlva ott dolgozott már. Épp oly szívesen elhagyta Hamburgot is, ahogy Rómát, úgy érezte, ha még egyszer meg kell látnia a lesinget szobor talapzatán, ordítani fog, vagy bever egy kirakatot a Gánse Markton. Ilyesmiről nem lehetett beszélni sem idegorvosnak, sem Annának, ez olyan őrültség volt, amit önmagában kellett elintéznie. Lessingép úgy pápa tanár úr volt, ahogy Róma, pápa tanár úr, akit amíg elébe járt, folyton kinevetett, akinek egyszer égő gyufás doboz dugott a kabát zsebébe, akit utált, mert Róma hajdani királyainak felsorolásával kínoszta, ső valakit mindig kifelejtett közülük, ilyenkor irgalmatlanul becsukta őt, és dupla hadag memoritert rót rá büntetésül. A tanáriban, ahová annyiszor lezavarta, hozzon fel neki valamit, mert olyan feledékeny volt, mint egy viszlabbeli professzor, a pápa tanár úr helye mögötti falrészen lesint képe lógott. Tóth Miska megesküdött, ha leérettségiznek, egy éjjel beszökik az iskolába, és leragasztja azt a parókás barmot egy pucérnő képével, hadd éljen már pápa tanár úr is némi szexuális életet. Stockholm eleinte elbűvölte. Májusban költöztek át, kivételesen fényes hetekkel fogadta őket Svédország. Anna boldogan rakosgatott, az új lakásban újra csak felépítette kettőjük külön világát, a lemezjátszós, szőtteses, magyar könyves otthont, s hogy őt magát is emlékeztesse valami Itáliára és a maga szülői házára, oda tette Bartók képe mellé a saját házi istenkéjét, az egyetlen darab kékkőből faragott, síró szűzanyát. Anna sokáig hitte Stockholmban, hogy végre minden rendbe jön, pedig ő aztán nehezen bírta a skandináv telet, amelyet másnak képelt a magazinok képei után, villogó fehérnek, s megdöbbentette, mennyi benne a fekete, a hó villogását is lebíró sötét. Az ég olyan alacsony volt, mintha meglazultak volna az eresztékei, úgy érezte, csak egy perc, s aláhanyatlik, nem kemény zuhanással, mint a kövek, a lelőtt madarak, hanem a kelmék irgalmatlan, súlytalan erejével és rugalmasságával, hogy elfojtsa a lélegzetüket. Ám pápa tanár úr ide is utánuk ment. A vendég megint csak nem mondta ki a nevét Anna előtt, a többi emigránsnak sem említette, akikkel pedig gyakran találkozott, mikor a szonyok nélkül, csak maguk emlékezgettek erre arra, s idézték az elhagyott hazát melles kötényben a tűzhely mellett, kezükben magyar szakácskönyv, előttük bújvorgó lábasok, sikerül-e az idegen föld nyersanyagaival ide bűvölni valami régi ízt. Pápa tanár úr mindig a heilbronni békéről magyarázott Stockholmban, mint azon az órán, mikor a gimnáziumban kimondta Hoxenstierna nevét, és Tóth Miska felnyerített, ő meg vele röhögött, mert ellenállhatatlan volt, hogy egy államférfit úgy hívjanak valahogy, hogy ökörhomloki. Pápa tanár úr előbb Tóth Miskának, aztán neki adott egy indulat nélküli, óriási pofont. Minden nap elment Hoxenstierna szobra előtt, ha el akart jutni cége laboratóriumába, bárhonnan próbálta is megközelíteni, valamelyik oldalról mindenképpen érintenie, vagy legalább látnia kellett a palotát. Ha elfordította a fejét, nem segített, Hoxenstierna ilyenkor belül látszott a gondolatai között, és szobor volt, de önmaga is, meg pápa tanár úr meg Tóth Miska. Egy idő múlva úgy találta, elviselhetetlen a svéd klíma, megfojtják a téli fekete hónapok. Anna hallgatta a magnetofont, a gyerekek az olaszba magyar, német és svéd szavakat kevertek, beceneveik a szerint változtak, mikor, hol és kikkel érintkeztek. Anna szülei egyszer se jöttek el meglátogatni őket, Anna nem is forszírozta. A csalódás, mely apját anyját olyan irtózatos jelenetre ingerelte, mikor bejelentette, mégis hozzámegy az ismeretlen magyarhoz, ha a gyerekek születésével át is hangolódott valami kedvetlen belenyugvássá, nem hozott végleges kibékülést. Mikor a férfi egyszer csak Japánt javasolta, mint várható következő állomás helyett, Anna úgy kitört, hogy férje megszégyelte magát. Egyebet se kapott ettől az asszonytól, csak jóságot és örömet, hát mivel fizet érte? Megőrítik a gyerekeket ezzel az örökös bolyongással? Panaszolta Anna, hogy neveli fel őket, hogy teremtsen végleges otthont, ha a lakás mindig változik. Magát marasztalta el szegény, ő nem lehet elég a férjének, nem elég szép, nem elég művelt, nem elég izgalmas. Nézte lehajtott fejét az összetartozás, a tehetetlen szeretett szánalmával, mert szerette Annát, és hogy is ne lett volna elég neki. Másról volt szó, valami egyszerűbbről és veszedelmesebbről. Bár csak nő tenné ilyen nyugtalanná, mennyivel jobb volna ennek az asszonynak, küzdhetne az ébredő új szerelem ellen, vagy megvárhatná, míg az a másik eltűnik az életükből. De hogy győzze le az emlékeit, a régi házat, ahol felnőtt, a testvéreit, a barátját, azokat a tanúkat, akik nyakában, mint a romantikus mesékben, ott a fél pénz, mely nekikre az ő nyakában lóg egy láthatatlan láncon, egyetlen ismertetőjele és igazolásaként. Most kezd el majd félni miattunk, gondolta akkor, és nem tévedett, Anna akkor kezdett el járni konzultálni más emigránsok feleségeihez, akik úgy beszéltek egymással a férjeiket pusztító honvágyról, mint az ápolónők éjjeli ügyelet idején a súlyos betegek külön szobái folyosóján. Megtette a kedvéért, nem ment Japánba, visszatértek Rómába. Pápa tanár úr a kapitoliumon nézett rájuk, a farkas ketrecből, farkas volt pápa tanár úr, a szeme sárga, reménytelen. A vendég úgy képzelte, nikotinos bajusza van, és csak jár és jár, mert képtelen csengetésig békén megülni a katedrán. Az elhagyott haza oldotta fel súlyos depresszióját. A hazulról jött levelek közül egyben végre valami olyan állt, ami felrázta, Edith testvére bejelentette az érkezését. Hogy otthon más a légkör, mint amiből eljött, sok apró eligazolta, Kerimának rendszeresen küldött pénzt, anélkül, hogy valaki is azt hitte volna az öreg asszonyról, külföldi ügynök, csomagjai rendben megérkeztek, levelei közül egy sem veszett el, még a divatlapok sem, amelyeket Anna Csininek járatott. Edith a férjével érkezett, s vendégül látásuk és az az igény, hogy megmutassa nekik, mire vitte, felpesdítette, visszaadta régi jó kedvét. Edithék felejthetetlen heteket töltöttek náluk, és ajándékokkal megrakodva távoztak. Következő évben Gábor bátyja jött ki hozzájuk, az is a feleségével, a boldog hetek megismétlődtek. Anna kivirult a sok elismeréstől, amelyet főzési és nyelvtudománya kapott, mert Anna már elsajátította a magyar konyha művészet nem egy fogását, és törte is a nyelvet, megható mulatságosan. Az utolsó években nem volt olyan időszak, amelyben ne lett volna hazai látogatójuk, csak nem állandóan lakott náluk szálló vendég, Anna nem bánta, sőt. Úgy érezte, ha valaki onnan messziről jön hozzájuk, férje légszomja enyhül, rövidebb-hosszabb időre el is múlik, mintha az a tény, hogy bármikor bárki megérkezhetik a régi hazából, valami áttétes módon bekapcsolná a férjét az elhagyott ország életébe, amelynek folyóiratait, lapjait járatta, s hírszolgálatába is bele-bele hallgatott. Hogy min és miért omlott össze megint minden, nem tudta megmondani az orvosának. Sem oka, sem előzménye nem volt, egyszer csak bekövetkezett. Ült a szobájában, előtte a részlege előző napi vizsgálati eredménye, és hirtelen úgy érezte, nem bírja tovább. Ott akar élni megint a régi házban, magyarul akar beszélni mindenkivel és állandóan, azt akarja, hogy a két gyerek otthoni iskolába járjon, és osztályzatot adjanak neki katolviból. De legfőképpen vissza akarja kapni a családját, azt az igazit, amibe tartozik, azokat, akik átkozták, fenyegették, siratták, mikor megtudták, hogy elhagyja őket, akikkel együtt nőtt fel, és együtt akar meghalni, és akik mindazt tudják róla, amit senki, amit maga Anna sem. Úgy megrémült a felismeréstől, hogy nem, mert volánhoz ülni, ott hagyta a kocsiját a parkolóhelyen, hazagyalogolt. Anna nem várta még, otthon se volt, a két kislány sétáltatta, ő mászkált fel s alá a lakásban, bejárta, mint egy tűzszerész a helyiségeket, mintha a terepet szemlélné, amelyet fel akar robbantani. Tűnődött, szóljon-e Annának már most, hogy másnap felmegy a követségre, megkérdezi, mik a feltételei a repatriálásnak, vagy csak később mondja el. Estére higgadtabb lett, úgy határozott, vár még a bejelentéssel. Mielőtt még beszélne Annával, hazamegy, még hozzá egyedül, hogy ne befolyásolja senki, s megtárgyalja a testvéreivel, főleg Miskával, hogy bonyolítsák le a visszatérését. Mire végre közölte vele, hová készül, Anna nem próbálta meg se lebeszélni, se visszatartani, nem igyekezett meggyőzni arról, hogy értelmetlen, vagy még tán veszedelmes is odautaznia, csak reménytelenül, tehetetlenül elkezdett sírni. Így hagyta el őket egykor, 14 évvel ezelőtt, így álltak egymás mellett, és néztek utána, éppen így, egy síkban elhelyezkedve, mint az ikonfigurák, a kihalt utca derengésében. Nem integettek, csak bámultak utána, ahogy távolodott, ő meg időnként visszanézett rájuk, s azon tűnődött, ugyan találkozik-e velük még az életben. Ott álltak mind a régi otthon kapujában, Edith férje, Géza, Gábor, Csini, a Gábor felesége és Kerima, ő meg, amikor már eljutott az utca közepéig, s visszatekintve látta, hogy még mindig ott vannak és nézik őt, elkezdett rohanni, hogy véget vessen már annak a múlni nem akaró percnek, ne nyiszálja, messe már végre el, ami ehhez a házhoz és ezekhez az emberekhez köti. Rohant, csodálkozott, milyen gyorsan halad, a teli hátizsákot meg sem érzi. Az éjszaka úgy érezte magát, mint akit megmérgeztek. Milyen kegyetlenek voltak hozzá, milyen gyilkosok. Gábor, ahogy azt a zavas tompát idézte, tompa locsogását valami kivándorlóról, Edith, aki kitűnően zongorázott, csak mindig méltóságán alulinak érezte, ha parasztnótát játszik, s aki most félkézzel valami népdalt billegetett, elindultam szép hazámból. S vissza-vissza pillantott rá, fáj-e, míg hallja. Nem fájt. Röhögött Editen, majd megfúlt, úgy röhögött. Ne játszanak itt vele, láthatják, hogy se fenyegetés, se kérés nem használ, részéről olaj, és ha a többiek itt maradnak, az az ő dolguk, neki elég volt, ő nem akar itt élni. Kerima, míg szónokolt, egyre csak kötött, ahogy minden válságos percben, zokogva kötött, de Kerima behunyt szemmel, sírva és holtan is tud kötni, fő, hogy végre abba hagyta mára, hogy bírom el nélküled az öregség sok szenvedését, szöveget. Mintha bizony a jelenlétével garantálni tudná, hogy Kerima nem lesz reumás, vagy nem kap rákot. Hülyeség, örüljön, hogy egyel kevesebbet kell ellátnia, van dolga úgyis elég. Edith férje, Géza, szimplán csak félt, azt számítgatta, mi az Istent csinálnak, ha előszedik majd őket amiatt, hogy elmegy. Csini, Gábor felesége a terhes asszonyok totális közönyével hallgatott, Csininek mindegy volt, leége körötte a város, megye a sógora, marad, ide-oda rakta a baba kelengyéjét, és elgondolkozva a hasát szemlélte. Az volt az érzése, Csini nem tudja, mikor, ki és miért lövöldözik az utcán, hogy mi volt mindennek az előzménye, mi lehet a következménye, s hogy, akik lenn a vérmező nágyuk mellett hasalnak, magyar vagy orosz katonák. Induláskor azért valamennyien lekísérték a kapuig, Géza ment előre, s lesett ki, jár-e valaki az utcán, vagy látható-e a házmester, mert okosabb lesz majd úgy tenni, nem is tudtak a távozásáról, akkor talán mégsem hoz rájuk veszedelmet. Tóth Miska a Mária téren várt rá, ott volt a gyülekező, mihelyt kibukkant a homályból, összeszorult a szíve, mert tüstént észrevette, Tóth Miskán nincs hátizsák, nincs a kezében se semmi, és megérezte, hogy barátja meggondolta magát, nem jön el. Valóban csak búcsúzni akart. Ingerült faggatására csak makogott valamit, hogy mást határozott. Nem tudja, miért, fogalma sincs, de úgy érzi, nem tud elmenni. Pedig már össze is pakolt, aztán megint csak ki. Nincs rá racionális magyarázat. Lehet, hogy gyáva vagyok, mondta Tóth Miska. Mit tudom én, ott voltak a lelátón, integettek. Kerimán a nyári hőség ellen olasz vászon kalap volt, Edith is azt a kosztümöt viselte, amit Annával ők választottak neki. Géza korán őszült haját zilálta a szél, Csini a legkisebb gyerekével karján, annak cseppkezével integetett felé. Gézánál játék volt, a kisgyerek trombitája, üdvözlésképpen a szájához emelte, belefújt. Nem hallotta a hangot, túl nagy volt a zaj a kifutópályán. Miska vonásait nem tudta jól kivenni, mert valamivel hátrább állt, mint a többi, inkább csak érezte, soványabb lett, mint volt karácsonykor. Mikor lelépett a gépről, selindult a vámhoz, az első pillanatokban azt képzelte, nem fog sikerülni eljutni a hodáig, nem bírja el a lába az izgalomtól. Megint felpillantott, most már Kerima is megmoccant, mutatta huncoló mozdulatával, hogy siessen. Összeszedte magát, beszívta a levegőt. Repülőtér szag volt, mint a világ bármely légi kikötőjében, groteszk volt az érzés, hogy itt más a levegő, mások a távolból a nyári szélben rezgő fagaiak. Ha nincs a Csini legkisebb gyereke, elromlott volna a viszontlátás, a másfél éves kisfiúnak köszönhette, hogy a találkozás nem fúlt utóbb szégyelni való érzelmi kitörésbe. Mikor átölelte a sógornőjét, a kisfiú lekapta az orráról a szemüvegét, felnevetett, és földhöz csapta. Csini azt se tudta, hogy kérjen bocsánatot, Gábor szentségelt, ő megnyugtatta a szörnyűködőket, sosem utazik tartalék szemüveg nélkül, s már vette is elő a belső zsebéből a másik pápa szemét, rá se nézett a törött üvegűre. Utóbb mindenki úgy emlékezett erre a pillanatra, hogy nem volt szerencsés gesztus a gesztus, elmaradás, volt abban valami hencegés, azt akarta érzékeltetni külföldön élő testvérük, mit számít neki egy szemüveg, 10 szemüveg, még lehajolnia sem érdemes érte. Gábor ment leghátul, felemelte, zsebre vágta a törött jószágot. Hogyne, majd éppen ott hagy egy ilyen kitűnő olasz pápa szemet, aminek csak az üvegét kell rendbe hozatni. Nem kérdezték tőle az okát, magától meg nem jutott eszébe, hogy megmagyarázza, így aztán a várakozók közül senki se tudta, hogy ezzel a le nem hajlással, fel nem vevéssel érkezett meg közéjük láthatatlanul Anna is, az idegen föld szokásával és babonájával, amelyet testvérük is megtanult, és megtartott már. Bal szerencse utána nyúlni annak, ami az érkezés pillanatában leesik, megreped, vagy széttörik, azt hagyni kell sorsára, áldozatául valami ismeretlen hatalomnak, akit nem szabad ingerelni, ha egyszer a magáénak kívánta. Kint két kocsi várt rájuk, az Editéké és a Gáboréké. Csini, a kisgyerek, Kerima és Gábor az egyikkel mentek, ő Tóth Miskával a másikba szállt, amit Géza vezetett. Csomagjai nem fértek el egy csomagtartóban, azt elosztották a két autó között. Kerima kivételével mindegyikükkel találkozott már az utolsó években, még Miska is volt nála már kétszer, a legnagyobb élményt hát az öregasszony közelsége jelentette, aki most, ennyire vénen, még jobban hasonlított rég elvesztett anyjukhoz, mint fiatalabb korában. A kezébe kapaszkodott, míg a kocsik futottak a centrum felé. Mindenki egyszerre beszélt, kérdezősködött, felelgetett nekik, s közben a várost figyelte, amelyről, most érezte csak, csupa felületes információt kapott megfogalmazott, vagy felsetett kérdéseire. Budapest akkor átváltozott, hogy érzékeltetése nyilván meghaladta rokonai, még a hajdani legjobb fogalmazó Tóth Miska szókincsét is. Látod? Kérdezte hol Edith, hol Géza? Na, mit szólsz hozzá? Hüm mögött, fogta Kerima csontos kezét, aki nem faggatta, de nem is engedte el az ujjait, mint valamikor kisfiú korában, ha megsejtette, nem érzi magát teljes biztonságban valahol. Nézte a várost, már az Anna szemével nézte, ugyanhogy fog neki tetszeni. Családja várható reakciója nem nyugtalanította, rokonai mint szerették Annát. Amitől hirtelen megrettent, naivabb dolog volt, elemibb. Hol a garancia, hogy Anna el tudja viselni, hogy ezen túl itt kell élnie? Hol? Anna legalább annyira olasz, amennyire ő magyar. Lehet ezt? Szabad ezt? Rómából könnyebbnek látszott, kevésbé bonyolultnak. Nem számolt azzal, hogy a kerék így csak fordul egyet, de nem áll meg, mert ha van honvágy, amely úgy pusztít, mint a betegség, és végigkergeti a világon azt, aki megkapja, akkor erőt vehet Annán is. Most hogy fognak élni? Anna fogja feltenni a maga lemezeit a lemezjátszóra és hallgatni a maga népe dalait, és Annánál lesz állandó hotel olaszok számára, hogy néha olyasmiről is beszélni tudjon, ami az ő kizárólagos múltjához tartozik, és valamelyik kedves nővér veszi át majd pápa tanár úr szerepét. Edith szerencsére kérdezett tőle valamit, valami valutával kapcsolatos dolgot, ez arra kényszerítette, hogy számoljon, s a konkrét kívánalom lazított a godalmán. Azzal nyugtatta magát, nem az első harc lesz, amit Annának vívnia és megnyernie kell miatta. Egyszer már legyőzte egész családját, mikor anyósa dallamos átkaitól és fenyegetéseitől zengett a ház, Anna meg csak állt, olyan némán, hogy apja és anya is elnémultak rémületükben, nem fordult elő az ő náluk, hogy kitörésre nem kitörés, hanem a holtak némasága a válasz. Úgy osztoztak meg rajta, hogy Editéknél lakott, de Gáboréknál létkezett, akiknél Kerima is élt. Gáboréknak nagyobb szükségük volt Kerimára, mint a gyermektelen Editnek. De az első ebédet Edith adta, együtt maradtak valamennyien, a két férfi sem ment vissza a munkahelyére, szabadnapot vettek ki, hogy fogadhassák, üdvözölhessék. Ahogy a bőröndöket lerakták a hallban, Csini azonnal jelentkezett, segít kicsomagolni. Odaadta a kulcsokat, hadd szórakozzanak, tudta, az ajándékait keresik, külön szerette bennük, hogy olyan gyerekesen tudnak örülni. Egyedül maradt a régi szobában, ahol valamikor az ágya állt, ahol a szüleivel együtt éltek egykor, amit elhagyott. Kilépett az erkélyre, körbe pillantott. Észrevette, hogy a szomszéd ház udvaráról figyeli valaki, és azt is, hogy lentről is nézik, a kis bérház éppen szabadban tartózkodó lakói érdeklődve szemlélgetik. Nem zavarta, nézelődött ő is, bámulta az eget, a lombokat, az utcát, amelyre kilátott, elragadtatott és tehetetlen szomorúsággal, hogy számára ez az egyetlen valóságos pontja a földnek, minden más csak átmeneti, s rögzíthetetlen, mint az álom. A halban nagyot nevetett valaki, Kerima meg azt mondta, Ejnye fiam, most lelhették meg a priapus sípot, amit Miskának hozott, vajon mulat-e a kedvesen obszén elefántcsonton. Mindig élvezte az ilyesmit. Visszament a többiekhez. Miskát nem lelte a halban, a szalomban ült, ott cigarettázott, nem hallotta meg a léptét, behuny szemmel fújta a füstöt. A vendég elé állt és nézte. Mikor Miska elkezdett célozgatni a leveleiben, hogy a házassága nem sikerült úgy, ahogy képzelte, mikor megírta, ott hagyta őt az asszony, mikor válópere befejeződött, olyan volt a levelei tónusa, hogy agódott érte, s azokban az években volt is oka rá. Ám tavaly télen, hogy Miska egyszer csak megjelent Rómában, már látszott, elrendezte magában a dolgokat, derűs volt, bölcs, mindenbe okosan belenyugvó. Most már meg tudta fogalmazni magának, mi rajta a változás. Mintha szobrász kapta volna a kezébe még egyszer azt az anyagot, amiből a természet tót Miskát gyúrta, s az újraformáláskor valamit kifelejtett volna belőle, megváltozott egészében, nem olyan végleges volt, mint amilyennek eredeti alakjában érezte. Most megtalálta a szót. Átmeneti volt Tóth Miska, a széken is úgy ült, mint a tranzitutasok. Miska megérezte, hogy nézi, felrázta magát, elmosolyodott. Edith bekiáltott neki, ne kínozza már őket, hossza ki, kinek mit hozott, Miska is követte a halba, teljes volt az elragadtatás, az ebéd is ünnepi. Az asztal főn Kerima ült, a vendég nézett egyikükről másikukra, míg kanalazták a levest, tűnődött, miért volt róluk olyan sokáig hamis képe. Miért hitte az egyikről, hogy gyáva, a másikról, hogy opportunista, hogy önző, a harmadikról, hogy kényelmes és bamba, vagy hogy vadmagyarságuk a műveletlenségükön alapul, hisz fogalmuk sincs, milyen a világ. Miért gondolta évekig még a legjobb barátjáról is, hogy naív, ha azt hiszi, lehet a világnak ezen a pontján megöregedni, amire hol innen, hol onnan, de valaki mindig rátenyerel. Riasztó, mi lett volna, ha ki nem békül velük, ha nem jön Edith váratlan levele, hogy Gábornak bizonyos gyógyszerre van szüksége, nem tudna-e küldeni, és nem írt volna aztán Csini is. A középső gyerek hát egyenesítő fűzője miatt, és nem jelezte volna Géza óvatos fogalmazása, hogy Kerima csak vegetál csepp nyugdíjából, s nem vette volna átlelkendező örömmel az öregasszony támogatását. Komikus, hogy megélte. Nekik volt igazuk, mikor vissza akarták tartani, és lebeszélték a kockázatos vállalkozásról, komikus, hogy kiderült, mégse tud elszakadni sem a földtől, ahol született, sem őtőlük. Hát persze, hogy átkok és könnyek közt engedték útjára, mikor jobban ismerték és szerették mindenkinél. Az ember azzal érvel, ami ilyenkor az eszébe jut, olykor nem is nagyon szellemes érvekkel. Gábor pohár köszöntőt mondott, Annát is éltette. Miska örömtelenül kortyolt egyet, aztán azt mondta, hagyja pihenni, különben sem mer tovább maradni, mert beteg szabadságon van, és ha kijön az STK ellenőr, baj lesz, ha nem leli otthon. Ígérte, este még telefonál, hogy megtudja, mi a holnapi program. Mint annyi súlyosat, rosszat, megint Kerima mondta el neki, mi van Miskával. A vendég a parkettet nézte, most már bizonyos volt benne, hogy újjak a lécek. Sokkal könnyebb volt a parkettet vizsgálni, mint felelni Kerimának, vagy feldolgozni magában, amit megtudott. Nem akartuk megírni, magyarázta Edith. Egy sokkot akartunk, egy véglegeset. Nem sejtettük, hogy hazajös kiderül, tudja? Kérdezte végre. Ó, hogy ne? Felelte Kerima meglepően fiatalos csengésű hangján. Miska nem hülye. Kérsz még kávét? Nem kért. Valami félre sikerült, elromlott, nem lehetett rajta segíteni. Elkomorultak valamennyien. Csiniék nem sokára haza is mentek, vitték Kerimát, de a vendéget se nyűgözte le a régi otthon már annyira, mint belépésekor, hiába akarták lefektetni. Mit pihenjen ki, azt a nem is másfél órát, míg a gépen ült. Azt mondta, elmegy körülnézni, Edith el akarta kísérni, de tiltakozott, ne gyámkodjanak rajta, nem felejtette el Pest helyrajzát. Akkor csak azt kötötték a lelkére, vigyázzon a zebrán. Csak legyintett. Géza utána kiáltott az erkélyről, ha estig elmaradna, vacsorázni Csiniékhez menjen, ott tesznek mind. Eleinte csak lődörgött, meg megállt egy kirakatnál. Az érzés majdnem kisgyerekkori volt, a karácsony esték feszültségét idézte, Kerima gyakran elismételte neki, hogy ő tulajdonképpen mindig félt a karácsony estéktől, a sok csomag, doboz olyan boldog zavarba hozta, hogy, míg Edith és Gábor lecsaptak az ajándékokra, ő csak állt, nem tudta eldönteni, mihez nyúljon, sizgalmában sírva fakadt. Tudata most se szelektált, rajta kapta magát, hiába néz, nem rögzülnek meg benne a látottak, ahogy elfordul, már nem tudná megmondani, mit bámult meg az imént. Hónapokkal később, ha visszagondolt erre a délutánra, az itt-ott észleltek váratlan párosodásban merültek fel emlékezetében. Nem csak az emlékek sorrendje, de szinkronja is hamis volt, a Lánchíd pilléroszlopain az állatkert oroszlányai bőgtek, a Városmajorban a görkorcsolya pályát övező padokról egy szociális otthon vénei kiáltozták, hogy gyorsabban, meg hogy feljebb, a Nagyvárad téristant pattogatójának faszénen izzó rostélyán a Váci utcai ékszer volt drága kövei bomlottak szirmos kukoricává. Csak sodródott a többi emberrel, szívta a levegőt, ami után olyan heves vágyat érzett odakin, s közben elpróbálta képzelni Miska elvesztését. Úgy érezte, ha eddig nem döntött volna még, amit ma megtudott, mindenképpen lehúzná a serpenyőt. Miska világéletében több volt számára a legjobb barátnál, több a testvérnél is, Miska ő maga volt, a másik énje, jobban vágyott utána ezekben az esztendőkben, mint bárki más után a családból. Milyen szerencse, hogy itt lesz most mellette ő is, s nem marad egyedül ezen a végső útszakaszon. Haladt a tömeggel. Ez is csak későbben került helyére a tudatában otthon, milyen rengetegen jártak az utcákon, s mekkorát tévedett ő, mikor azt hitte, ha egyszer visszatér, végre elengedheti magát, nem kell senkinek sem utána fordulnia, aki hirtelen megszólal, mintha valamelyik római utcán magyar szót hallott, nem kell a gyanú, az öröm, a kelletlenség érzelmi zűrzavarában megbámulnia, s eltöprengenie, ki lehet ez, honnan jött, meddig marad. Mert itt is felkapta a fejét, míg haladt, az élmény olyan volt, mint egy fénykép negatívja, most olasz turisták Afrikátájra rezzent össze, akik valamelyik szálloda előtt tácsorogtak, azokat nézte meg figyelmesen, azokról próbálta kitalálni, honnan vetődtek ide, miért jöttek, meddig maradnak itt. Ezen a sétán olyan volt, mintha négyen rónák a várost, ő meg ő. Az egyik ballagó ő Miskára gondolt, és sírt, a másik Annára és a gyerekekre, az beszélt magában, magyarázott az asszonynak és a kislányoknak, mint egy idegen vezető, a harmadik ő hahotázott, itt a hazajt, a benzinszagot, az itthon ismerős zajait fényeit, és elengedte magát végre, ám a negyedik ő feszült volt, mint három másik formáját kívülről nézte, és egy volt az olasz turisták közül. Egy idő múlva valamennyi ő egybeolvadt, beszívta őket az első, a szomorú, akkor elindult a Miska lakása felé. Miska, mióta elvált, új helyen élt, otthona olyan definitíven egyszemélyes volt, mintha valaki már életében beköltözött volna a kriptájába. Legelsőnek csak tudja meg ő, gondolta a vendég. Talán könnyebb lesz neki minden. Miska sokára nyitott ki a csengetésre, elbámult, mikor megismerte, hisz nemrég váltak el. Fáradtnak látszott, de azért végig csinálta a rutin hülyéskedéseket, azt mondta, amit ilyenkor mindig, ha soron kívül találkoztak, azzal itatta, amivel vége szakadhatatlan beszélgetéseiket mindig locsolták, nagyon erős teát főzött neki. Miska sose volt rendes, lakása össze-visszasága vidám és otthonos volt, kifejező. Most külön riasztotta a barátját övező személytelen rend. Látogatókat vár az ember úgy, ahogy Miska a saját pusztulását. Nem azonnal, nem így, nem is ilyen rendszertelenül akarta elmondani neki, mit határozott, de már az első negyed órában kivögte. Azt érezte, ha nem válthatja is meg attól, ami rávár, legalább megörvendezteti. Miska szeme megserebbent, míg végig hallgatta. Utóbb, sokkal később, már tudta, azt várta ő, hogy Miska különös tartózkodása feloldódik végre, hogy a nyakába borul, motyog valamit, talán el is bőgi magát, elpanaszolja rettegését, ső hazudhatik neki valami megnyugtatót, amiről Miska is tudja, hogy nyilván lehetetlen, mégis jól esik. Ám Miska még csak meg se lepődött túlságosan, ha egyáltalán, arról érdeklődött, hogy fogja bírni Anna a nagy változást, és figyelmeztette, gondolja meg, mert ha mégsem üt neki jól, nem lehet majd visszacsinálni. Azt hitte, sorsdöntő bejelentésére ugyancsak sorsdöntő bejelentés lesz a válasz, megláthatja még egyszer a régi Miska arcát, a pápa tanár úr óráján némán segítségért rimánkodó hajdani tekintetet, s mindjárt utána hazordódó pánikot a szemében, mihelyt felfogja, hogy a bajban mellette van ő is. Ám Miska hallgatott magáról, láthatólag nem tartott igény se részvétre, se bizalmaskodásra. Egy méternyire, ha ültek egymástól, de a vendég azt érezte, akkora már köztük a távolság, hogy a hangja, a kiáltása sem érné el talán a másikat. Mikor végre felfogta, hogy Miskának mindegy már, ki kíséri ki a temetőbe, az is, egyáltalán lesz-e kísérete, hogy Miska, ha ugyan akar valamit, maximum csendet kíván, mikor megértette, hogy közönye, reakciói elmaradása nem neki szólnak már, a barátnak, hanem egy egészséges idegennek, aki tud, és éppen most kíván is változtatni az életén, sittülve és teázva messzebb van tőle már, mint mikor évekig, még mindketten egészségesen, csak leveleztek, mert a haldokló a haldoklóhoz tartozik, és az egészségesek szférája más, a mazokét nem metsző, nem is érintő, elköszönt. Azt érezte, azonnal el kell tűnnie ebből a lakásból, nem arról faggatni Miskát, hol helyezkedjék el vajon, ha visszatér, s milyenek a kilátásai. Miska most még udvarias idegen, egy óra múlva talán már fáradt és kelletlen idegen lesz. Barátja nem marasztalta, nem is integetett utána, azonnal kulcsra zárta az ajtaját. Sokáig járkált, míg valahogy lehiggadt, el is késett a vacsoráról, Kerima úgy összeszitta, mint egy gyereket. Boldog volt, hogy az öreg asszony azon a régi hangon kiáltott rá, Kerima mindig idegeskedett, ha elkéstek az étkezésről, felbosszantotta, ha valaki nem tisztelte a táplálkozás óráit. A legkisebb gyerek, a szemüvegpusztító is Kerimának szólította, ezen is mosolyognia kellett, lám, hogy rajta maradt ez az ő gyerek ajka adta név Kerimán. Hármuk közül csak neki volt keresztanya. Miskáról nem esett szó, a testvérek saját magukról beszéltek, bejelentették, hogy legközelebb megint Csini és Gábor mennek ki hozzá a kicsivel, utánuk, ha elkészül itthon a festéssel, nagy takarítással, Kerima lesz a soros, Editék késő őszre hagyják a szabadságukat, ők viszont az egész november töltik velük. Sanyiról is szó esett, az unoka testvérükről, hogy az mikorra is jelezte, hogy indul, meg a Sanyi hivatal főnökéről, akinek viszont pénz kellene. Tűnődtek, itt adjon el írát neki, vagy majd Rómában, ha jelentkezik. Hagyta, hadd beszéljenek, olyan lelkesek voltak, olyan jókedvűek. Kerima megfette az ismeretlen bank tisztviselőt, aki miatt az összeg, amit Rómából utalnak neki havonta, mindig késve érkezik, Géza kérdezősködött, melyek most odakinn a legpraktikusabb elhelyezkedési lehetőségek, s találgatta, ott van-e már Katika Annánál. Ők, érthető okokból, nem tudtak előre hírt adni erről, és a kislány már úton volt azzal az Ibusz társasággal, amelyet aztán ott hagy, mikor az ő érkezését bejelentő távirat megjött, nem számítottak rá, hogy nem lesz Rómában, mire Katika befut. Remélhetőleg így is feltalálja magát, és Anna is ügyes lesz, szól annak a rokonának, aki az idegenek megtelepedési ügyével foglalkozó hivatalban dolgozik. Hálás volt, hogy locsognak, olyan félfüllel hallgatta őket, ahogy otthon a kislányait, ha körötte csiripelnek, behurcolják a játékaikat, vagy azt kérik, vigye el őket soron kívül a tavakhoz, vagy a tengerhez. Hol lesz ő már augusztusban, karácsonykor, késő ősszel? Most szerette volna, ha eszébe jut az a régi vers, amivel Géza úgy felbosszantotta akkor, valami madár volt abban, azt szavalta a sógora, osmány szót mondott neki, hová menjen a madaraival meg az idézeteivel. Nem tért vissza a vers, pedig a nyelvén voltak a szavak. Sokáig fennmaradtak, Kerima bírta az éjszakázást. Mikor Géza felbontott egy soron kívüli pezsgőt a hazatérés örömére, már-már felállt, kezében a pohár, hogy bejelentse, mit határozott. Hadd legyen még túláradóbb az öröm, de akkor éppen csengettek, Csini barátai jöttek át a szomszédból, hogy üdvözöljék, előttük nem akart beszélni. Csini barátai megkérdezték, lemennek-e a Balatonhoz, Gábor bólogatott, mind leutaznak víkendre. Persze Voglár nem sírmione, de tán egy kis időre azt is ki lehet bírni. Jó, gondolta a vendég, ott csak magunk leszünk, ott majd megmondom nekik. Tartozom ezzel a bejelentéssel, főleg Gábornak. Gábor beszélt legtovább a lelkére, a végén már ordított rá, azt kérdezte, nem féle, hogyha itt hagyja őket, megfordulnak a szüleik a sírjukban. Meddig kísértette ez a kép, amelyet akkor épp olyan zsarolónak érzett, mint Géza madarait, a sírjukból utána néző apa és anya kísértett képe, évekbe telt, míg kiérezte Gábor szavaiból a tehetetlen reszketést ő miatta, akit nem akartak elveszíteni. Anna távol volt tőle ezen az estén, pedig gyakran szóba került, de ha említette is, valahogy úgy, mint egy szimbólumot, amely összefoglalja a kinti élete reális irrealitását. Addig is, míg mindent megtárgyalhat velük, szeretett volna legalább tapogatózni, de ehhez se jutott hozzá. Miska úgy tett, mintha nem is említette volna neki, amit elmondott, a többiek, ahogy egyedül maradtak vele, tüstént a saját problémáikat kezdték magyarázni. Edith sebzetten vallotta meg, Géza valami ostoba nő ügybe keveredett az irodában, újabb és újabb érveket keresett annak az igazolására, ő mennyire ártatlan abban, hogy idáig jutottak, s milyen gátlás nélküli kis szörnyetek szemelte ki magának az ő férjét. Csini, amilyen bájos volt, olyan lenyűgözően buta, ha beszélt is, egyre csak magukról, nem is érdekelte az égvilágon semmi a szűk családján, a gyerekein kívül, Kerima már fél lábbal kin volt az életből, amellett az is tele a maga bajával, mondani valóival. Az öreg asszonyt elérte az öregek sorsa, dolgozott Csiniékre, velük élt, de kiszorult az életükből, még a gyerekek is csak pofákat vágtak és legyindügettek, ha elkezdett magyarázni valamit. Kerima hát azt leste, mikor maradhatnak kettesben, s mikor beszélhet ő neki. Maradt volna a bátyja meg a sógora, de a két fáradt, ideges férfira mégse akart rátörni, mikor este felé végre találkozott velük. Várta hát a víkendet, mikor talán nyugton lehetnek mind, s főleg magukban, mert a látogató közönlése is egyre tartott. Megpróbált megtudni egyet mást a sok ismerőstől, anélkül, hogy közölte volna, mire illik az érdeklődése mögött, de, akikkel találkozott, nem szerettek az itthoni helyzettel foglalkozni, ők rontottak rá a kérdéseikkel, praktikus tanácsokat és szívességeket kértek tőle, egymásnak adták a kilincset, vagy neki kellett elfogadnia új meg új meghívást. Már fuldoklott a programok áradatában, egyszer ki is tört, sosincs az övéivel zavartalanul egyedül. Nem értelek, mondta egy kicsit megsértődve Edith, csak azok jönnek ide, és azok hívnak meg, akik Rómában nálad jártak, vagy, akik most készülnek majd meglátogatni. Innen hazulról, valuta nélkül, nehéz nekünk valamit rekompenzálni, hát, akikkel összejössz, így viszonozzák, amit tőletek kaptak, illetőleg így teszik lehetővé, hogy nyugodt lélekkel elfogadhassák tőled majd Rómában, amit nyújtani tudsz. Népszerűbb vagy, mint egy táncdalénekes, igazán nem tudom, miért irritál, ha összehozunk valakivel nem tudok veletek beszélni, védekezett. Dehogy nem, mondta Csini, és ugráltatta a térdén a kisgyereket. Hiszen egyebet se csinálsz, mint folyton csak beszélsz rá mosolygott szeretettel, megint nem fogta fel, hogy amit mondott, az valahogy sértő. A vendég elkezdte figyelni magát, csak ugyan sokat beszéle, s riadtan érzékelte, igen. Szinte mindig valami múltbeli eseményt elevenített fel, akár csak Kerima, aki ha tehette, szintén mindig a régi dolgokat idézte, s akit napjában többször fel is kértek arra, hogy szíveskedjék mellőzni az emlékfélórákat. A vendéget nem figyelmeztette senki sem idáig. Megkérte övéit, szóljanak rá is ezentúl, ne csak Kerimára, való igaz, sokat fecseg, s még többet emlékezik. Dehogy szólunk, nevetett Edith, sokos pillantása kínosabb élmény volt, mint Csini ostoba mosolya, hát hiszen hányszor hallunk téged egy esztendőben. De Kerima örök, itt marad haláláig. Na, öltöz szépen, megyünk az Operett Színházba. Végül is a tónál mondta meg nekik. Csini két kisebbik gyereke már ágyban volt, a nagy elment egy barátjához televíziót nézni, kimenőt kapott éjfélig. A táj segítette abban, hogy minden előzetes fogalmazgatás nélkül egyszer csak kibökje, az öröktől, talán egyedül ismerős hazai táj, a jegenyék közt motozó balatoni szél, a vízszag, a kert, amely a testvérek közös telkem fekvő két házát övezte. Kinnültek valamennyien, csak Csini volt az épületben, a gyerekeket altatta, mint valami szertartás résztvevői, guggoltak a betonai szalonna sütőgödör körül, kezükben nyárs. Most olyan közel érezte magát az övéihez, mintha egy volna velük testben is. Először azt hitték, tréfál, nagyot nevettek. Géza a combját csapkodta, azt mondta, ilyen jót régen nem hallott. Gyere, fiam, kuncolta Edith, Gyere csak minél hamarabb, akkor naponta süthet szalonnát. De hozz egy pár babért, meg mirtuszt is ide, olyan fád ez a boglár délszaki növények nélkül ötletnek remek. Ismerte el Gábor? Pont ez hiányoznék, mikor a kis Gábort már második éve tanítatom olaszra, és ha valamikor egyetemre megy, éppen miattad lesz olasz szakos kerima hallgatott, csak a fejét csóválta rosszallóan, mint akinek nem tetszik, hogy ilyesmivel tréfálkoznak, hogy még mindig nem nőttek ki abból, hogy egymást bolondítsák. Csini a nagy nevetésre lépett ki a házból, megállt mögöttük, alakja belerajzolódott a két nyári homályba. Mit röhögtök? Érdeklődött szelíden, Csini szájából minden durva szó szelíden hangzott. Repatriál a sógorod? Magyarázta Géza. Gyerekestül hazaköltözik, hogy te is értsd. Ismét a miénk lesz, itt fog élni Frászt? Mondta Csini derülten. Akkor kiküldi Kerimának a pénzt. Ha innen belülről ad, nem ér annyit. És hol nyaralunk, és hol szállunk meg? És ki intézi a gyógyszereket? Ja ez a Csini? Csóválta a fejét Géza. Rettenetes, milyen hiszékeny ez a Csini. Hogy lehet mindig beugrani? Persze te is megkomolyodhattál volna. Fordult a vendéghez. Mit marháskodol? Én kiáltotta megőrültetek? Hát nem értitek, hogy haza akarok jönni? Csend lett, csak a tücskök zenéltek, s valami közeli üdülő. Kerima leeresztette a nyársát, rámerett a parás fölött. Edith meg a homlokát tapogatta, mintha hirtelen rosszul létfogta volna el. Na, eridj a fenébe a hülyéskedéseddel, mondta most már rossz kedvűen Gábor. Elég volt a viccből, igazán nem tudom, mi ütött beléd. A lelkünket kitesszük, hogy jól érezd magad, s te ilyen durva tréfákkal jössz, Isten tudja, miért. Ne dúld fel itt a kedélyeket, van nekünk bajunk úgyis éppen elég, nélküled is a vendég Gézára nézett, aki sértődötten viszonozta a pillantását. Hagyd ezt, kérlek, mondta, hidd el, még mókázásnak sem ízléses. A senki földjén határőr, géppuskával, a határon meg Rákóczi induló, lemezről. Örülj, hogy kinn, vagy innen, az hiszed, Pestről csak úgy ki lehet sétálni, mikor merre parancsolsz, egy évre hamburgi részlegünkhöz, kettőre Stockholmba. És egyáltalán, mi, vagy te, szobrász festő közéleti személyiség színész, akit csinnadrattával fogadnak? Vegyész vagy, amilyen itthon 12 van egy tucatban, még jobb is nálad, jó, ha megélsz, és, ami pénzt hazahoznál, rámegy a lakásodra. Azt se tudom, kell-e itthon, és nem néznek-e majd diverzánsnak jó is volna. Sóhajtott Edith, ha még te se volnál odakin, s nem tudnánk, hogy van egy pont, ahol mindnyájan elengedhetjük magunkat. Nem szeretem, ha gúnytűzöl ilyen komoly dolgokból a perc megállt, megkereste önmaga megfelelőjét a múltban. Na hát, mondta Csini és beleharapott egy baraszba, hogy ti mit nem tudtok összefecsegni. Már megijedtem, ez olyan gyalázatos egy család, a tiétek, másoknak 5-6 rokona is kinnél, nekünk meg csak te egyedül. Kerima dobott a tűzre, amely hirtelen nagyot lobbant, az arcok olyanok lettek, mint a réz, és olyanok is, mint a gyertya. Na, daloljunk, javasolta Gábor, taníts valami olasz dalt, ha kimegyünk, meglepem vele Annát, mikor felszállt a gépre, míg ügyetlenül a lépcsőkorlátba kapaszkodott Matyó babákkal és ajándékcsomagokkal agyon szatyrozott jobbjával, egy pillanatra még látta őket. Megint ott álltak, egy síkban, mint az ikonképei, Géza, Gábor, Csini, Kerima, Edith és Miska, Csini karján a szemüvegtörő kisfiú. Fiumi Cinóban nem csak Anna várt rá a gyerekekkel, hanem először, mióta a családjukba került, apósa és anyósa is, mintha egyikük se lett volna bizonyos benne, visszatérre, s ha igen, milyen szándékkal és hírrel, és nem akarták volna ebben a válságban egyedül hagyni Annát. Az asszony ült a volánhoz, azzal érvelt, ő bizonyára fáradt, nem tiltakozott, valóban fáradt volt. Hátradőlt, elengedte magát, hallgatta, hogy csivognak a kislányai. Nagyobb szánalommal merett Anna tarkójára, mint amivel Tóth Miskát figyelte, megpróbálta kitalálni, kibírja-e Anna ezt a terhelést is, hogy nem elhagyták, vagy nem elszakították innen, hanem visszatértek hozzá, örökre. Pápa tanár úr ezúttal ostia anticában fogadta őket, egy romív tetején ült, és lógázta a lábát. Igazán különös volt, hogy ezt teszi, mert 56-ban ott feküdt három kisfiú mellett a Rákóczi téren, és Czharon meg lehetett elégedve vele, mert a szatyrából kikandikáló káposzta fej körül annyi apró pénz volt szétszóródva, hogy elég lehetett az egész Rákóczi térnek obulusnak,